10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A világszintű energiaválság ellenére a kormány képes Magyarország energia szükségletét elérhető áron és biztonsággal kiszolgálni, jelentette ki az energiaügyi miniszter egy új transformátor alállomás átadó ünnepségén Maklár határában. Lantos Csaba emlékeztetett, a szokatlanul kemény tél miatt a kormány rezsistop intézkedést vezetett be, amely csökkenti az emberek váratlanul magas fűtés számláit. A Barátság kőolajvezeték elzárása miatt is lépni kellett. A kabinet nem jelentéktelen mennyiséget szabadított fel a hazai stratégiai biztonsági kőolajkészletekből, amelynek finomításával fenntartható az ellátás. A közelmúltban kitört iráni háború miatt lezárták a hormuzi szorost, amely egyenesen a világgazdaság megroppanásával fenyeget. A miniszter szerint ez az energiaválság nagyobbnak tűnik, mint az 1973-as volt, emiatt a Nemzetközi Energiaügynökség soha nem látott mennyiségű kőolajat szabadított fel, és abszolút felértékelődött az energiabiztonság kérdése lakossági, vállalati és intézményi vonatkozásban egyaránt. Az elektromos áram szerepe és részaránya ugyanakkor folyamatosan növekszik. Az összes előállított áramból a napelemes termelés részarányát tekintve 2024 óta világelső Magyarország, ám szükség van a tároló kapacitások bővítésére és a megnövekedett árammennyiség rugalmas elosztására. Lantos Csaba kifejtette, utóbbit szolgálja a Maklárihoz hasonló elektromos alállomások építése. Súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai hiányosságokat tárt fel a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság három különböző kereskedelmi egység ellenőrzése során. A Brutál Diszkont üzletben végzett ellenőrzés során lejárt élelmiszereket találtak a polcokon, köztük kifejezetten érzékeny fogyasztói csoportoknak szánt termékeket is. Több áruról hiányzott a minőség megőrzési idő és a tétel azonosító jelölés is, ami súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A Market Point kereskedelmi egységben végzett ellenőrzés során a hatóság több élelmiszer kategóriát érintő rendszer szintű hiányosságokat tárt fel. Az intézkedések feldolgozott élelmiszerekre, helyben sütött termékekre, valamint zöldség-gyümölcs árukra egyaránt kiterjedtek. Az akciópont üzletben feltárt állapotok kirívóan súlyosak voltak. Az ellenőrök szennyezett eladóteret és raktárt, elhanyagolt koszos és rozsdás berendezéseket találtak. Az üzletben lejárt minőség megőrzési idejű élelmiszereket, köztük bébi ételt kínáltak, több termék pedig semmilyen módon nem volt nyomon követhető. Az egység csak a teljes körű takarítást és a hiányosságok megszüntetését követően nyithatott meg újra, ismertette a hatóság. A vendéglátóhelyek hétfőtől, a cukrászdák pedig április 8-ától igényelhetik az 5 millió forint összegű Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont Start hitel mellé az 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást, jelentette be Suhajda Molnár Anikó, a Kisfaludi Program vezérigazgatója. A januárban bejelentett 5 plusz 1 pontból álló 100 milliárd forintos vendéglátóipari akcióterv részeként új, hitellel kombinált támogatási program indul a vendéglátóhelyek számára, amelynek keretében a vállalkozások támogatási és hiteligényüket együttesen nyújthatják be. A konstrukció jelenleg is elérhető 2 millió forintos hitellel és 1 millió forintos támogatással az egyéni vállalkozások és kisebb vendéglátó egységek számára. A visszanemtérítendő támogatások feltételeként a pályázóknak 2 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalniuk, és ez idő alatt biztosítaniuk kell az adatszolgáltatást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére. A cukrászdák számára jövő hónaptól elérhető támogatások révén a szolgáltatók energiahatékonyabb eszközökre cserélhetik berendezéseiket, illetve fejleszthetik termelési és tárolási kapacitásaikat. Április 8-áig jelentkezhetnek az előadó művészeti szervezetek és alkotók a Lázár Ervin program 2026-2027-es tanévére, tájékoztatott a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. A program célja, hogy lakóhelytől és szociális háttértől függetlenül minden általános iskoláskorú gyermek számára elérhetővé tegye a magas színvonalú színházi, zenei, tánc és cirkuszművészeti élményeket. A kezdeményezés kiemelt feladata a nemzeti identitás erősítése és a kulturális értékek átörökítése a következő nemzedékek számára. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Dériné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felhívására hatósági nyilvántartásban szereplő előadó művészeti szervezetek, valamint egyéni vállalkozóként tevékenykedő alkotók nyújthatják be pályázatukat. A program különböző korosztályoknak szóló produkciókat kínál, színház, bábszínház, tánc, komoly zene, cirkusz és népzene előadásokat, amelyek oktatási intézményekben, színházakban vagy kiemelt kultúrstratégiai helyszíneken is megvalósulhatnak. A jelentkezési időszak április 8-án 16 óráig tart. A pályázókat legkésőbb április 27-éig értesítik az eredményről.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, viharos széllökések is. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
lesz a sors.
Szalon. Kerekasztalbeszélgetés az Európa Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ Miskolcon, mely az évek során hazánk egyik legnagyobb ilyen központjává vált. A Borsodabói Zempén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház részeként működik, összesen 7 osztállyal. Régiós központként csak nem 300 ágyon évente több mint 11 ezer beteget látnak el. A jubileum alkalmából a mai Európa Szalonban dr. Ormai Cecília intézetvezető főorvossal, valamint dr. Fejes Melinda neonatológus és gyermekneurológussal beszélgetünk.
A professzor úrnak az volt a hitvallása, hogy úgy alakította ki a szakmai profilokat, hogy maga mellé vett szakembereket, akiket hát végül is nyilván volt saját beleszólásuk abban, hogy ki milyen profilt kapott, de egyébként elosztotta a profilokat, és elküldte őket szerte az országba, hogy tanuljanak külföldre, akinek volt erre lehetősége, és akkor egy nagy szakmai bázist alkotva ők hazajöttek, maga mellé vettek fiatalokat, és akkor így épültek ki a profilok, amiknek azért a jelentős része működik ma is, jelentős része átalakult, tehát nyilván ez egy dinamikusan változó szakága, az orvostudomány folyamatosan fejlődik, nekünk is ehhez alkalmazkodni kell.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!
Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésünk apropója az az, hogy ebben az évben ünnepli megalapításának 50. évfordulóját a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ. Köszöntöm ezzel kapcsolatban itt a stúdióban dr. Ormai Cecília intézetvezető főorvost. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel!
Valamint dr. Fejes Melinda, neonatológus és gyermekneurológus főorvost. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm mindenkit.
Nagy múltra tekint vissza ez az intézmény, 1976-ban alakult meg. Kezdjük is azzal, hogy hogyan történt ez az egész, mit tudhatunk a történetéről, a múltjáról.
Tehát 76 egy olyan év volt, amikor már teljes mértében kicsúcsosodott az igény annak, hogy új és modern gyermekkórházat hozzunk létre. Az akkor meglevő kisméretű kórházban, a Csabai kapuban úgy tudom 160%-os ágykihasználtsággal mentek, tehát ezt nyilván ezt nem lehetett fenntartani, és akkor az ország vezetése és a szakma összefogott annak érdekében, és itt Miskolcon is ezt helyet talált, hogy a Velkei professzor úr kezdeményezésére egy hatalmas kórház jöjjön létre a semmiből, ami akkor 400 egy nehány ágyas volt, sok szakmai profillal, egy nagy alapterületen elférve, bőséges helyjel, szakemberekkel megnyithassa kapuit. Ez abban az időben nagyon-nagyon nagy szó volt, és hatalmas nagy beruházás. Most hiába mondok összeget, mert más időket élünk, de akkor abban az időben igen, ez egy nagyon nagy szó volt. És amikor átadták, akkor hát akikkel azóta is beszéltem, akik ott voltak akkor, egy sorfalat álltak, egy megdicsőült állapotba nyitották meg a kapukat, mindenki sajátjának éreztem, mindenki boldog volt, hogy ez létrejöhetett, és hát ilyen szavakat illettek, hogy impozáns és monumentális, és hát mindenképpen hiánypótló volt akkor.
Milyenek voltak a kezdeti évek?
Nekem édesanyám dolgozott akkoriban gyerekgyógyászként, a professzor úr szárnyai alatt kezdett el is dolgozni. A professzor úrnak az volt a hitvallása, hogy úgy alakította ki a szakmai profilokat, hogy maga mellé vett szakembereket, akiket hát végül is nyilván volt saját beleszólásuk abban, hogy ki milyen profilt kapott, de egyébként elosztotta a profilokat, és elküldte őket szerte az országba, hogy tanuljanak külföldre, akinek volt erre lehetősége, és akkor egy nagy szakmai bázist alkotva ők hazajöttek, maga mellé vettek fiatalokat, és akkor így épültek ki a profilok, amiknek azért a jelentős része működik ma is, jelentős része átalakult, tehát nyilván ez egy dinamikusan változó szakága, az orvostudomány folyamatosan fejlődik, nekünk is ehhez alkalmazkodni kell, de hát így alakult ki annak idején, és az én édesanyám a kardiológiát kapta, amiben egyébként jól dolgozott, híresen jó szakember volt, a szívultrahangot már nem tanulta meg, azt átadta a fiatalabb generációknak ennek a lehetőségét, és akkor ő hát abban az időben egyébként nagyon fiatalon, mai viszonylatban fiatalon menj nyugdíjba. És nem is volt akkor lehetőség arra, hogy maradjon, mint ahogy ma maradhatnának a nyugdíjasok, illetve örülünk, hogyha maradnak.
Sokszor kérik is.
És ő ezt nagyon nehezen élte meg, hogy el kellett hagyni a gyereket. Én nem akartam gyeregyógyász lenni, aztán amikor 5. éven, 6. éven bejött ez a profil a egyetemen, akkor viszont rögtön azt éreztem, hogy én ide szeretnék jönni, és ezt szeretném csinálni. Tehát nem a szülői mintát akartam elsősorban követni, hanem ez saját döntésem volt, és abszolút nem bántam meg. Nekem itt a helyem.
Ez mikor volt, melyik évben?
Én 97-ben végeztem az egyetemen.
Akkor
már 30 éve vagyok.
Épp ezt akartam mondani, hogy lassan 3 évtizede akkor ön is már itt a gyerekek szolgálatában végzi a munkáját. Fejes doktornőről mit tudhatunk ön, mikor kezdett a gyekben?
Hát én 87-ben végeztem az egyetemen, és azóta ott dolgozom. Közben ugye csináltam 3 szakvizsgát, meg tudományos fokozatot, de nagyon sok helyen jártam. És már most is azt tudom mondani, hogy egy ilyen megyei kórház az a lehető legjobb iskola mindenkinek, mert nagyon sok profil van, nagyon sokféle betegséget meg lehet tanulni, és nagyon magas szinten lehet dolgozni máig, bár ahogy mondta főorvosnő is, hogy azért vannak humán problémáink, tehát nem annyira népszerű a gyermekgyógyászat, de igyekszünk megoldani mindent.
Még erről is fogunk majd azért beszélgetni, illetve az utánpótlás képzésről, hiszen azért az is egy jelentős szegmense itt a gyermekegészségügyi központnak, de azért így a 50 év főbb állomásairól, hogyha tudnánk néhány gondolatot, hogy melyek voltak itt azok a nagyobb fordulópontok, nagyobb történések?
Hát szerintem az egyik legnagyobb történés az volt, amikor a rehabilitációs évben Velkei professzor úr a gyerek alapítás után 10 évvel tulajdonképpen megszerezte a gyerekrehabilitációs osztálynak a felépítéséhez a szükséges összeget. És én úgy gondolom, hogy az országban ma is egyedülálló ez a gyerekrehabilitációs központ, ahol 40 fekvőágy van, 30 nappali szanatórium, rengeteg járóbeteg ellátás, és a rehabilitációnak szinte minden ágával foglalkoznak, nem csak a sérült betegekkel, hanem például a túlsúlyosokkal, a krónikus betegeknek a rehabilitációjával is. Ez az egyik, a másik arról főorvosnő tud többet mondani, hogy a onkohematológián máig folyik csontvelő transzplantáció, és az egy első között volt a Miskolci Gyerekegészségügyi Központ ennek a kifejlesztésében.
Tehát a Nagy Kálmán professzor úr nevét itt meg kell említeni, aki ezzel a profillal foglalkozott és építette ki maga köré a hematológusokat, onkológusokat, úgyhogy neki is egy nagyon erős humán bázis volt a birtokában, mind orvosi, mind szakdolgozói téren. És akkor egy közreműködéssel, Westfáliával, Párizsral is kiment oda tanulmányútra, összegezte, hogy milyen módon lehetne itt a boxokat kialakítani, illetve ennek milyen egyéb infrastruktúrális hátteret kell biztosítani, és akkor ezek létre is jöttek. Ma is létezik 3 ilyen box a gyekbe, ezt szoktam megmutatni az ifjúságnak, akik beteszik hozzánk a lábukat. Hát nem feltétlenül van mostanában sok transzplantáció, mert nyilván ezt központosítva Magyarországon azért elsősorban Pest végzi, elsősorban ugye a leukémiásoknál jön szóba a többszöri recidíva után, de hát számtalan olyan kórkép van, amikor ez megoldás lehet, úgyhogy van, amire jogosultságunk van, van amelyikre most nincs jogosultságunk, de mindenképpen az infrastruktúra az adott ehhez. És hát, hogyha végignézzük a gyeket, tehát ez egy keresztalakú épület, aminek minden szintjén, minden ágában működik egy-egy profil. A sürgősségi részlegnél jön be az ember, ez teljesen új, ez pár éve működik országszinten is, ugye átalakult a sürgősségi ellátás, hogy legyen egy olyan elosztó hely, ahol a gyors diagnosztika, a gyors lépések megtörténhetnek, senki ne várjon életveszélyes állapotban órákat, hanem ismerjük fel, aki pedig tud várni, az pedig várjon addig, ameddig az ellátás megkapja, tehát egy teljesen szakellátásnak megfelelően pillanatról pillanatra értékelt állapotban találkozunk a betegekkel, és utána úgy kerüljenek fel majd az osztályokra, illetve töltsenek el, ha 6 órát, akkor 6 órát nem osztályon, hanem ott a sürgősségi részlegen, vagy 24 órán belül, aki hazaengedhető, akkor ez történjen meg. Tehát ez van az első rögtön a belépő folyosón, és ott van a diagnosztika is, a röntgen, az ultrahang, és hát a egyéb, a másik részen pedig a sok ambulancia, ahol a járóbetegellátás folyik, legszélesebb spektrummal a sebészet dolgozik, úgyhogy rögtön, ahogy bejön a beteg, vagy jobbra megy, vagy balra megy, attól függően, hogy sebészeti, vagy gyermekgyógyászati, belgyógyászati betegséget véleményezünk. És ott azon a részlegen, ott a többi kis benyílóba pedig a szakambulanciák vannak, mint igen a csillag olyan sok. De hát nyilván ennek szakorvosi hátteret és szakdolgozói hátteret is kell biztosítani, úgyhogy nyilván vannak gondjaink ebben, hogy a várólistánk bizonyos területen hosszabbak, bizonyos területen nem annyira hosszabbak, de a felnőtt ellátáshoz képest mi még mindig jól dolgozunk.
Gondolom itt a különböző ellátás típusok között szoros a kapcsolat, tehát hogy tulajdonképpen azonnal tudják, hogy akkor hova és merre induljon el az adott problémával a szülő a gyermekével.
Igen, egyrészt, hogy elinduljon, ráadásul most kicsit magamról beszélek, mert én az újszülött intenzív osztályon dolgozom. Igen, ami egy nagyon nagy, az országban talán a legnagyobb újszülött intenzív osztály, van 30 intenzív ágyunk, a javulóknak 15, és van egy 50 ágyas újszülött részlegünk, mert nagyon sok kisbaba születik a megyei kórházban, tehát ezek mind hozzánk tartoznak. Na most az újszülött, koraszülött ellátás, az ma már nagyon magas szinten megy, de borzasztó eszközigényes. És ahhoz, hogy egy ilyen kicsi, másfél kiló alatti, egy kiló alatti kisbabát életbe tudjunk tartani, ahhoz rettenetes nagy odafigyelésre, nagyon sok gyógyszeres kezelésre, nagyon sok eszközre van szükségünk. Szoktunk is kapni ilyen kényelmi eszközöket, például gyakorlatilag adományokból szoktunk kapni, de mindig, mikor bejön egy-egy újabb ellátási protokoll, és ahhoz új eszköz kell, azt igyekszünk időben beszerezni, hogy ezek a kicsik minél jobb minőségben, minél tovább éljenek. Én azt szoktam mondani, hogy ha mi megmentünk valakit, annak egy életet adunk. És utána követjük ezeket a kicsi koraszülötteket, meg a beteg újszülötteket is legalább egy-két éves korig.
Ezt akartam megkérdezni, hogy itt az újszülött intenzív osztályon meddig vannak a gyerekek? Van egy, hogy mondjam, életkori határ is, és van egy állapotbeli határ is, hogy na most már akkor...
Az intenzív részen addig vannak többnyire, amíg intenzív kezelést igényelnek, tehát légzéstámogatást, keringéstámogatást, nagyon sok infúziót igényelnek, vagy nagyon nagy odafigyelésre van szükségük, hogyha stabilabbak, akkor kerülnek át arra az osztályra, ahol anyukával már együtt is lehetnek, mert van anyukás szobánk, és akkor onnan mennek haza. Na most az, hogy meddig vannak ott, ez változó. Mert egy érett újszülött, hogyha gyorsan rendben jön, még ha nagyon beteg is volt, lehet, hogy 2 hét után hazamegy. De amíg egy kilós, 80 nekás babából egy 2 kilós hazaadható lesz, az több hónapba is telik, és tehát néha nehéz ezt a szülőknek is elviselni. Bár 24 órán keresztül nyitva vagyunk, tehát az anyuka bármikor jöhet hozzájuk, és az apuka is meglátogathatja a kicsiket rendszeresen.
Ismertessük meg a hallgatókkal a többi osztályt is. Akut csecsemő és gyermekosztályról mit tudhatunk? Gondolom azért itt elég nagy a forgalom ezen az osztályon.
Igen,
is.
Igen, nagy a forgalom, tehát ez ugye a sürgősségénbe érkező betegeknél, mint ahogy már próbáltam úgy az elején, de szerintem a lakosság zöme azért ezzel már tisztában van. Tehát el kell dönteni, hogy rövid lejáraton megforduló gyerekről van-e szó, vagy pedig hosszasabb, például vénás antibiotikum kezelést igénylő, vagy kiterjesztett diagnosztikát igénylő betegséggel állunk eszemben. Hogyha ez lázzal, hasmenéssel, hányással, vagy idegrendszeri kórképpel társul, ami úgy, mint hogy fertőző jellegű, vagy elkülönítendő jobban gyerekről van szó, akkor az akut csecsemő és gyerekosztályra helyezzük át őket a földszintről. Ez egy 44 ágyas, kétszárnyon működő osztály, ahol sajnos az infrastruktúra teljes elkülönítés nem tesz lehetővé, ez még a jövő igen nagy terve lenne.
Az mit jelentene, bocsánat, hogy belekérdezek, a teljes elkülönítés? Teljes,
tehát olyan, a gyeknek a felépítése annak idején úgy indult, hogy egy folyosón 4 ajtó, üvegajtó van, egy üvegajtó mögött 3 box nyílt, amiben akár 3, középen 2, és megint a másik oldalon 3 ágyat lehet elhelyezni, de volt, amikor ebben többen is feküdtek, voltak 4-esével is, meg középen is. Tehát ez nyilván, ahogy a gyerekpopuláció létszáma is csökken, és rövidülnek a kivizsgálási idők, szociális indokból lehetőleg ne tartsunk bent sokáig gyerekeket, tehát nem, nincs már ágyszámból annyira igény, de akkor is nagyon jó lenne úgy megcsinálni ezeket a boxokat, hogy középen egy közös mosdó, fürdőszoba mellékhelység, és akkor a két oldalról ez megközelíthető lenne, és egy két-két ágy bőven elég lenne a két oldalra anya ágyakkal együtt. Úgyhogy ez lenne a terv, csak hát ez hihetetlen felújítási költség, meg addig valahol dolgozni is kellene. Ezeket a betegeket el kell látni. Második emelet, ugye se fölötte, se alatta, akkor nehéz a betegellátás, azért ez most túlmutat a jelenlegi gondolatainkon, de mindenképpen szeretnénk ehhez hozzányúlni a jövőben, mert ez mind a lakosságnak, mind a ott dolgozóknak, mindenkinek közös érdeke. Meg a gyerekeknek nyilván.
Mit tudhatunk még erről az osztályról?
Az osztályvezető főorvosa Almási Andrea, főorvosnő, ő endokrinológus, úgyhogy a megyének a endokrinbetegeit ő tartja kézbe. Emellett pedig vannak szakorvosai, az egyik fiatalember, ő a infektológiai osztályon tartózkodik most, mert szakvizsgát csinál. Pulmonológus kollégák dolgoznak még ott, illetve a legfiatalabb és a gyeknek a közösségi szellemének a központja, ő Kabai Anna, aki nagy lelkesedéssel karolja fel a fiatalokat, lévén ő maga is fiatal, és hát hihetetlen energiával dolgozik, és a legenergikusabb a házba.
Menjünk tovább, csecsemő és gyermekbelgyógyászati osztályról mit tudhatunk?
Ez az osztály is a második emeleten található, hasonló infrastruktúrával, amihez nyilván, mint már említettem, itt is hasonló átépítésre lenne majd a jövőben szükség. Itt is sokfajta profil van. Az osztályvezetője Cselvenyák főorvosnő, Cselvenyák Judit, ő neurológus emellett, ő a neurológiai profilnak a vezetője, neki is van két segítője, egy teljes állásban Batuk doktornő, illetve a Polecki doktornő, aki most kisbabázik otthon, úgyhogy ő de fél lábban már kacsengat vissza a házba. Emellett gasztroenterológiai háttér van, osztályos háttér ezen az osztályon, amit biztosítanak. Itt a Peti doktornő dolgozik, és kosaras főorvosnő, és otthon szintén kisbabázik egy fiatal kolléganő, Kristóf doktornő. És itt a kardiológiai profil fekvő betegei találhatók még, bár ritkán van kardiológiai szükség fekvő betegre, ezt inkább a budapestiekkel karöltve végezzük, illetve az intenzív osztály tud segíteni, fokozott monitorizálási igényük lehet ezeknek a gyerekeknek, úgyhogy nem cél, hogy sima gyerekosztályon legyenek. Itt pedig a Kosztopulosz főorvosnő az, aki a járó betegek révén, bár egyébként le a kalappal előtte, mert teljesen egyedül látja el ezt a megyét, az összes kardiológiai gyereket, én nem tudom, hogy tudja ezt így egyedül csinálni, de rendkívül magas színvonalon végzi, úgyhogy le a kalappal előtte is ezt a pestiek véleményét is osztom, nem csak a sajátom, hanem a központ is úgy gondolja. És többször kértünk már segítséget egyébként, hogy jöjjenek ide és álljanak be a munkába, nézzenek szét, hogy itt milyen munka folyik, de egyébként szerintem ebbe, hát ebbe bele kell születni, ezt egy pesti nem fogja tudni megoldani ezeket a szertágazó, nehéz beteg menedzselési problémákat, amikkel itt szembe kell nézni egy itt gondozó orvosnak.
És hát gondolom a következő osztály, amiről beszélni fogunk, itt a gyermek anesteziológia és intenzív osztály, gyermeksürgősségi részleggel, hát az is egy nem a nyugodtabb osztályok közé tartozik, ha jól sejtem én.
Hát vegyük külön azért, mert ez annak idején azért kellett a sürgősségi részleget a intenzív osztály égisze alá behelyezni, mert nem volt kellő szakember forrása, bázisa. Most egyébként a sürgősségi mindenképpen az egyik fellegvára lett a háznak, úgyhogy nagyon jól működik itt a Fitala Réka doktornő nevét, hagy említsem már meg, mert ő szívvel lélekkel dolgozik annak érdekében, hogy bár ő anesztes, és ezt szereti csinálni, és minden nap elmondja, hogy olyan műtőben és az osztályon szívesebben van, mint a sürgősségén, ami amúgy nem szakmába vágó neki, de mégis sikerült egy bázist kialakítania itt az elmúlt 3-4-5 évben, nem is tudom már mióta csinálja, és neki is vannak segítői, és akik részállásban visszafele kacsingatnak a gyekbe, mert meggondolják, hogy mégiscsak szeretnének itt dolgozni, vagy a sürgősségi ellátásba beszállni, akkor őket itt tudjuk a leginkább foglalkoztatni, mert itt ugye egyszer csak a műszaknak vége van, tehát itt napról napra vezérelni egy beteg sorsát nem szükséges, illetve nem ez az elsőrendű feladat. Itt a gyorsan ellátandó reakciókész szakemberekre van szükség, akik gyorsan ellátják a betegeket, és gyorsan diagnózist tudnak hozni, illetve döntésképesek.
Gondolom egyébként például ez az osztály, bár hát végül is ezt a újszülött intenzív osztályra is mondhatjuk, egy teljesen más habitust igényel, nem? Az orvosok, illetve a szakszemélyzet szempontjából is.
Mindig, mint a sürgősségi, meg az intenzív osztályok, azok mindig olyan emberekre vágynak, akik gyorsan tudnak dönteni, gyorsan tudnak ítélni és cselekedni, tehát olyan szükséges. És akkor itt még megemlíteném azt, hogy tulajdonképpen ezeknek az osztályoknak együtt kell dolgozni, mert van nekünk egy nagy gyermeksebészeti osztályunk, ami nem csak hogy égési központ, az országban a két nagy égési központból az egyik, hanem például újszülött sebészeti központ is, tehát azokat a babákat, akik műtétre szorulnak, akkor azok hozzánk kerülnek a műtét körüli ellátásra, de már a műtőben ugye az anesteziológia meg a sebészek látják el, és úgy kerülnek vissza. Tehát itt mindennel összefügg tulajdonképpen. És ők is viszonylag kevesen vannak, de nagyon jól összefogja őket Pap János főorvos úr, az osztályvezető.
Ugye itt a gyermekrehabilitációs osztályról már néhány gondolatot hallottunk, ahogy az onkohematológiai és csontvelő transplantációs osztályról is. Van-e még valami, amit az osztályokkal kapcsolatban mindenképp szeretnének elmondani esetleg? Hogyan állnak egyébként ezek az osztályok a szakemberek tekintetében? Mindegyik osztálynál jó lenne, hogyha jönnének még orvosok is, illetve a szakápolók, ápolók?
Tehát amiről még úgy talán érdemesebb külön beszélni, hogy van egy szakorvosi gárda, tehát van egy főorvosi gárda, van egy szakorvosi gárda, és vannak a rezidens fiataljaink. Ahhoz, hogy ez a ház hosszú távon működőképes maradhasson, és ne küzdjön folyamatosan a túlélésért, mint ahogy azért mondjuk ki, hogy bár stabilizálódni látszik egy 2-3 éve a helyzet, de mégis folyamatosan küzdenünk kell a fiatalok. Kevesen végeznek egyébként az egyetemen. Soknak van a gondolata az, hogy gyerekgyógyász legyen, tehát gyermekorvos hiány feltétlenül nincs, de egyenültenül vannak elosztva az országban, de mindenki Pestre akar menni, nyilván a fiatalok rögtön megkérdezik, mennyit kell ügyelni, mennyit kell dolgozni, hát tisztelet a kivételnek, olyan helyre fognak menni, ahol minél kevesebb ilyen irányú kötelezettségük van. Nagyon kevés az a fiatal, akit meg lehet úgy fogni, illetve meg lehet értetni vele azt, hogy 5 évig tegye bele a munkát, de teljes mértékben teljes bedobással tanuljon, és utána meg fog élni. Hogyha egy olyan intézetben tanul, ahol mindent lát, amit csak lehet, utána ebből az alaptudásból a későbbiekben meg fog tudni élni, és bármerre veti a sors, ott helyt fog állni, és aztán utána kiválasztja, hogy még legyen az a szakterület, amiben majd elmélyül, de az általános gyerekgyógyászati tudást azt itt lehet megszerezni. És nekünk most nagyon jó rezidensi gárdánk van, nincsenek sokan, de ezt felvállalják, ezt megértették, és remélem, hogy utána pedig majd a profilválasztásban is maradnak velünk, és tudnak majd velünk együtt dolgozni. Ezeket a profilokat, amiket ugye a professzor úr annak idején megjelölt, de hát ez adott helyzet, tehát ez máshol is így van, ezekre legalább 2-3 fiatalt rá kéne állítani felmenő rendszerben, és akkor itt megint létesülhetnénk abban a áldott helyzetben, mint ami a professzor úr idejében volt, és amiről egyek híres volt, hogy ide betehette a lábát bárki bármilyen betegséggel, valaki mindig rájött, hogy mi a baja. Most jelenleg a nagyon szakképzett szakorvosi, főorvosi gárdánk van, de mindenki gyakorlatilag a szakrendelőben van, osztályos munkát végez, nagyon sok helyen kell helytállnia. Ezen kívül még ügyel is, amiután elvileg másnap haza kellene mennie, tehát egy nagyon nehéz mindennapi munkában vannak a kollégák.
Akkor tulajdonképpen valamennyire túlterhelve is, ha jól értem.
Ezt ki kell mondjuk, ez az igazság, ezen nincs még szépíteni, mindenki így dolgozik, de azzal, hogy mindenki ugyanolyan terhet visz, azért szerintem az összetartó erő erősebb, mint bárhol máshol.
Mióta van egyébként ez, hogy ahogy hallottuk, hogy a fiatalok kevésbé választják a gyermekgyógyászatot, vagy inkább Budapestre akarnak menni? Ez hosszú évek tendenciája, vagy mondjuk az utóbbi néhány évnek ez a jellemzője, mit tapasztaltak?
Szerintem ez mindenképpen az utóbbi évek hozadéka, amikor már kinyílik a világ nekik is, nem muszáj feltétlenül ugyanabba a munkahelyen 40 órát ledolgozni, hanem lehet félállásba menni, lehet negyedállásba menni. Szakvizsga után gyakorlatilag, ha ő úgy gondolja, hogy elmenne inkább csak az orvosi béreket, amikor most ugye megemelték egy pár éve, ez van, akinek úgy kényelmesebb, hogy gyakorlatilag azt úgy fogja föl, hogy most már fele bérér is megkapja azt, amit eddig megkapott, tehát gyakorlatilag nem az a lényeg, hogy neki emelték a fizetését a duplájára, hanem hogy fele munkával is ugyanott van. És itt kezdődött hogy gondolkozik, nyilván akinek a munka, vagy a családi élete, vagy bármi egyéb saját betegsége, most nem törökén keresztet senki felett, úgy ítéli meg, hogy neki a félállás kedvező, akkor megteheti, és akkor sajnos a másik felét másnak kell megdolgozni.
Hogyan lehetne ebben szemléletváltást elérni? Mi lehet itt a titok nyitja a következő generációk kinevelésében? Mert hát ugye gondolom azért önöknek ez is elképesztően fontos, hogy eleve továbbadni a tudást, és eleve ugye, hogy tovább tudjon működni tulajdonképpen a gyermekegészségügyi központ.
Szerintem nem alapjánba véve nem az a baj, hogyha csökkentett állásba dolgoznak, mert például, ha valakinek nincs segítsége, kisgyereke van, az nagyon is jó jön. És esetleg később, amikor már nagyobbak is jobban elmaradnak, akkor vissza tud menni teljes állásba. Viszont itt az a probléma, hogy nagyon kevés embert lehet osztani. Tehát, hogyha meg lenne a megfelelő létszám, akkor lehet, hogy egy álláson lehetnének ketten, mint olyan 4-5 évig, és akkor megcsinálnák ugyanazt a munkát, csak addig közben ugye a családi dolgokat is le tudják rendezni, mert be kell vallani, hogy a gyerekorvosok nagy része az nő. És aki nő, az általában gyereket szeretne, hogyha gyerekekkel dolgozik, hogy legyen saját kisgyereke is, és azokat fel tudja nevelni. Tehát inkább ez, hogy több emberre lenne szükségünk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jó
jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk tovább a beszélgetést a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ jubileuma kapcsán dr. Ormai Cecília intézetvezető főorvossal, valamint dr. Fejes Melinda neonatológus és gyermekneurológussal.
Milyen területet lát el itt a Gyermekegészségügyi Központ? Ha hazánkat nézzük, bárhonnan jöhetnek ide, bárhonnan fordulhatnak ide, vagy ezek általában úgy zajlanak, hogy mondjuk küldi valamelyik vidéki kórház, vagy távolabbi kórház a betegét ide?
Profilfüggő. Tehát ami minden profilból minden, nyilván ez a megye, vármegyének a betegpopulációja, onnan bárki bármikor idejön. Ezen kívül, ahogy már korábban volt szó, az égés vonalán vagyunk országos központ. Kettő van az egész országban, a Betesda Gyermekkórház és mi. A miénk az a gyermeksebészet és intenzív osztály közösen alkotja az égés centrumot. Van 7 ágy a gyereksebészeten, és ellátási kötelezettségünk van gyakorlatilag az országra nézve, bárhonnan jöhetnek a földről, bárhonnan jöhetnek égéssérült gyerekek. Őket kötelességünk ellátni. Hogyha nagyon nagy százalék vagy több éget jön egyszerre, akkor pedig a Betesdával jó a kapcsolat. Megbeszéljük, hogy most nekik jó, nekünk jó, kinek könnyebben látni a betegeket, és akkor ez jól működik. A onkohematológia terén vagyunk országos központ, abból is 2 van, az egyik itt van, tehát ahol a csontvelő transzplantációkat lehet végezni, de mondom, hogy ezt központosítani igyekszik azért a szakma, ami egyébként szintén az időszava, tehát hívószava. És annyira speciális ellátást igényelnek már ezek a betegek, és olyan nagy költségigényű, hogy ezt talán célszerűbb is tényleg egy központba megtenni. És Heves megyérve van olyan írott-íratlan szabályunk, hogy az intenzív ellátandó betegek ide jönnek, ott nincsen nagy gyerekosztály, egy kicsi gyerekosztály van, nincs intenzíves háttere, úgyhogy onnan szoktunk még betegeket kapni. De hát egyébként, hogyha a profil alapján a rehabilitációról volt szó, bárhol megkeresnek, volt már betegünk Zalaegerszegről, Salgótarján, bárhonnan az ország bármelyik szegletéről, attól függ, hogy ki milyen ötlettel, segítségkéréssel keres meg. Azt leszoktunk ülni az osztályvezetőkkel, végig beszéljük ki, mit hogy tud hozzátenni, vállaljuk, ne vállaljuk, milyen lehetőségeket látnak. Mellkassebészetből vannak az utóbbi időben betegeink országos szintű ellátást kapnak itt jobban, mint máshol, úgyhogy állunk elébe bármilyen feladatnak, csak nyilván
kapacitás függő, ez is gondolom.
Függő, igen.
Ugye itt a beszélgetésünk apropója az az 50. jubileum, és hát azért azt is el kell, hogy mondjuk, hogy amellett, hogy rengeteg munka van, ahogy hallhattuk az imént, mindenkire rengeteg munka hárul, azért igyekeznek valamilyen módon ezt a jubileumot megünnepelni, és hát nem is csak egy alkalommal, de például most márciusban már lesz egy futóverseny is. Hadd halljunk egy picit erről, illetve hát a többi tervről, hogy milyen programokat szerveznek még itt az 50. évforduló kapcsán.
Én családi viszonyból tudom, hogy más országokban is, Magyarországon is szoktak rendezni jótékonysági összejöveteleket, ami részben futóversenyeket, részben más típusú rendezvényeket, amiknek nem csak a jótékonyság a célja, hanem az is, hogy összehozza az embereket, hogy jobban megismerjenek minket, a betegek, és érezzék jól magukat. Tehát legyen valamilyen vagy sportteljesítmény, amit meg tud oldani, vagy pedig valami szórakozás, például a mi futóversenyünkön is lesz a gyerekeknek többféle program. De úgy terveztük ezt az egészet, hogy az minden életkorban lévő ember jól érezze magát. Tehát, hogy kicsiknek is van futóverseny, a nagyoknak is, a maratonfutóknak is, és ezen kívül tervezünk egy egészségpontot, ahol ilyen szűrővizsgálatokat lehet kérni, meg gyakorlatilag a gyerekeknek van ilyen állatsimogató, arcfestés, ugrálóvár, tehát több ilyen szórakoztató lehetőség is, és ahol rendezzük, ez Sajóbábonyban, az ipari parkban van, ott van egy nagy kilátó, tehát oda is föl lehet sétálni, az versenytől függetlenül, és be lehet látni az egész Sajó völgyét, hogyha valaki megteszi ezt a távolságot. A segítőink ebben a futásban a Sok Kis Kéz Alapítvány, ők már több ilyen rendezvényt szerveztek, és a Miskolci Maraton Futóklub, tehát ővelük együtt közösen csináljuk.
Mit tudhatunk magáról a versenyről, illetve azért mondjuk el a távokat is, én azt gondolom, mert mindez ugye március 28-án lesz, és hát ahogy hallhattuk, hogy tulajdonképpen a kicsiktől a nagyokig bárki kipróbálhatja magát, és segíthet természetesen, mert ugye ez is egy fő cél.
Így van. A fő szám az a Gyekötben, ami 50
a
kilométer.
A jubileum.
Igen, ami 10 fős csapatoknak fejenként 5-5 kilométert kell lefutni. Ezen kívül lehet maratont futni, 20-10-5 kilométeres távokat, mindegyiket lehet férfinek, nőknek futni, és a gyerekeknek van ovis táv, az 400 méter, a kisiskolásoknak 800, és akkor felsősöknek 1200, aki ennél nagyobb, az már a felnőttek között indul, és akkor természetesen fiú-lány kategória is van, és akkor ezekre nevezni is érdemes előtte, hogy ne ott a tumultosban nevezzenek, és ezen kívül van jótékonysági futam is, nevezés nélkül lehet 1200 métert lefutni, ezt kenguru lépésnek hívjuk, mert hogy anya magára kötött gyerekével is futhat, vagy babakocsival is, tehát mindenki egy akadálymentes pályán ezt meg tudja tenni. És hát amit mondtam, a kilátóig van egy túra csapat, az oda-vissza 5 kilométer, és hogyha ott kérdések vannak, úgyhogy aki ezt teljesíti, akár még ajándékot is kaphat, és akkor eldöntheti, hogy adományoz-e ezek után nekünk vagy sem. És ezen kívül helyszínen is lehet még nevezni, tehát érdemes ott korán odaérni, mert 9-kor van a megnyitó, és utána már nem sokkal kezdődnek a futamok, tehát érdemes korán odaérni, legalább 8 órára.
Hallhattuk, hogy ugye több táv lesz. A egészségügyi központból indul-e valamilyen csapat, ha már ugye itt lehet több távot is teljesíteni? Mik a tervek?
Tehát ez az év, ez egy nagy év lesz nekünk, ez a 2026-os. Tehát a GYEK minden dolgozója érzi azt, hogy itt nekünk egy olyan közösséget kell alkotni, amivel a túlélésünket tudjuk biztosítani. És ez a közösségépítő megmozdulásokra egyébként nagy a kereslet. Ha a futásról van szó, akkor a futásra. Volt most a Vesenap kapcsán egy tudományos, félig tudományos megmozdulásunk a Pannonhalmi Múzeumban. Nagyon jól sikerült, nem gondoltam volna, ilyen sokan leszünk. Tervezünk majd tudományos konferenciát még az ősszel, és erre nagyon sok jelentkező van, és a fiatalok is nagyon aktívak. Hát a futásról nem is beszélve, úgyhogy most már mindenki beizította az összes családtagja önmagát, tehát már most mindenki fut a gyerekből. A családtagok is futnak, és a gyerekeknek is lesz egy külön futócsapata, a mi fiaink, gyerekeink összeálltak, úgyhogy hát én nagyon várom ezt a napot, mert akkora buli elé nézünk, hogy én már nagyon várom, de nem csak én, nekem az egész családtag, mindenki erre készül, úgyhogy már a férjem is fut, meg már mindenki, már a kutya is fut, mert hogy kutyás futom is lesz.
Igen, azt nem mondtam, nem említettem. De akkor a gyekből többen
nagyon
fognak.
Remélem, sokan, hogy ez ez a futóverseny, ez a gyekről fog szólni, és a közösségről, aki alkotja.
Hát igen, nekem is a sógornőmnek jön az összes gyereke, meg az ő párjaik, úgyhogy mindenki készül, nem mindenki fut, de majdnem mindenki, aki nem fut, az pedig segít, mert ugye ilyen versenyre rengeteg segítőre, versenyhez rengeteg segítőre van szükség a frissítőpontokhoz, hogy nehogy eltévedjenek az erdőben, mert ez erdőben lesz. Tehát ilyen 5 és 10 kilométeres köröket alakítottak ki, és akkor oda nagyon sok felügyelő kell, hogy nem, pár úgy indulnak el, hogy feltöltött telefonnal, vízzel, de azért nehogy eltévedjenek, hogy legyen megfelelő biztonság.
Az egészségpontot nem részleteztük még, ez mit jelent egész pontosan? Néhány szűrővizsgálat?
Néhány szűrővizsgálat, tehát igen,
lenni?
Ilyeneket, hogy vérnyomás, oxigénszint, pulzus, akkor ilyen zsírösszetétel, vércukorszintmérés non-invazív, meg hogyha nem jó, akkor esetleg invazív, bár nem szívesen szurkálunk azért ilyen környezetben, hogyha nem muszáj. Tehát ezekről lenne szó, és akkor jön egy olyan cég, akiknek van ilyen szkoliszken, tehát engerincverdülés szűrő, meg okoskesztyűjük, azokat meg lehet nézni, ki lehet próbálni.
De ugye ez a nap főleg a sportról és az együttlétről fog szólni, ahogy nagyjából az egész év is. Ugye ez egy nagy állomás egy intézmény életében azért az 50. évforduló. És én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig amellett, hogy egy picit a múltra is visszatekintenek, visszatekintünk, azért a jövőbe is megpróbál előre tekinteni az ember. Mik a tervek? Mik a tervek mellett még az álmok is? Mert azért gondolom, hogy nem mindig sikerül összefésülni ezt a kettőt.
Nekünk itt mindig a gyerek, minden dolgozója tudja már azt, hogy nekünk magasabbra kell ugrani, mint másnak, hogyha azt akarjuk, hogy látszódjunk. Tehát a pesti vagy a klinikákhoz képest. Tehát itt mind a mellett, hogy a napi munka sok, és a tudományos munkára kevés idő van, de azért szeretnénk azt is megmutatni, hogy itt ezzel is foglalkozunk, mert a munkánkat, amit nap mint nap végezzük, azt igényesen szeretnénk végezni, tehát a napi munkába bele kell, hogy férjen, hogy lépést tartsunk a folyamatosan fejlődő orvostudománnyal, ami egyébként egy nagyon nehéz feladat. Ezt szeretnénk mi megmutatni az egész országnak azzal, hogy egy tudományos kongresszust szerveztünk, ami 3 napos lesz. Minden szakma, a házi orvosoktól kezdve őket is bevontuk, mindenki képviselve lesz több szekció során, de ezek nem lesznek párhuzamosak, hogy mindenki meghallgathassa a másikét is, és itt országos prominens szakembereket hívtunk előadást tartására, illetve hogy a jelenlétükkel tiszteljenek meg bennünket, és minden profil osztály vezetője pedig saját maga döntötte, hogy ki hogy tart előadást, és milyen aspektusát mutatja meg a mai orvostudománynak. Úgyhogy ezt én nagyon várom, ezt a 3 napot, mert szerintem itt az egész gyerekgyógyászat képviselve lesz 3 nap alatt, és modern új felfogásokat fogunk tanulni, mint hogyha egy továbbképzés lenne. Egyébként a legmagasabb pontszámra akkreditált a szakmai bizottság ezt a kongresszust, úgyhogy ezt novemberben, amikor betöltjük az 50-et, annak aprópóján szervezzük majd.
Fejes doktornő, tervek, vágyak tekintetében ön hogyan látja?
Hát én úgy látom, hogy tehát szorosan az én szakmám az olyan, tehát a neonatológia, mivel hogy mindig új kihívások vannak, mert itt mindig az egyre kisebb és kisebb és egyre gyengébb gyerekeket tartjuk életben. A másik, hogy most már például az oxigénhiányos gyerekeknek is van olyan kezelési lehetőségük, amit használunk is, amivel az idegsejtek jó részét meg tudjuk menteni, és ezeket a gyerekeket, ha utána nézzük, akkor sokkal jobban fejlődnek, és kevesebb maradványtünetük lesz. és ezért szeretnénk például ebben az irányban is tovább fejlődni, mert hogyha ezt eszközösen tudjuk jobban ellenőrizni, ez egy úgynevezett hipotermiás kezelés, az sokkal megbízhatóbb, egy nővér munkája felszaporodik. Tehát többek között ez is szeretnénk ilyet beszerezni, mert hogy most már a 35. héttől lehet az oxigénhiányos babákat ilyen módon kezelni, tehát a hosszú távú életkilátásaikat javítani. Tehát ilyen irányba is szeretnénk továbbfejlődni, meg ugye folyamatosan az eszközparkot is érdemes javítani. A másik, ami nálunk nagy kihívás, hogy most már ezeknek a piciknek a kezelése gyakorlatilag ultrahang nélkül nem megy, ráadásul olyan, hogy újszülött gyógyászok által végzett szívultrahang az gyakorlatilag már belekerül az ellátásba. Tehát egyre nagyobb szükség van rá, hogy megfelelően tudjuk ezeket a pici babákat átsegíteni az élet első idején. Tehát ez az egyik része. A másik, hát az én részem, hogy én tényleg nagyon szeretem a tudományt, meg szeretek oktatni és oktatok az egyetemen is, de hogy még szeretnék néhány olyan dolgot, ahogy mondta Ormai főorvosnő, letenni az asztalra, ami tudományos érdeklődése számot tesz.
Én mindenhez sok sikert kívánok, az 50. jubileumi eseményekhez is mindenképp sok érdeklődőt, pláne itt a futóversenyre, ami ugye a következő jubileumi eseményhez kötődik, a március 28-ai futóversenyre, ahogy hallhatok, még lehet nevezni, és majd még a helyszínen is lehet nevezni, és hát én kívánom, hogy lehetőleg minél több terv és álom váljon itt valóra. Dr. Ormai Cecília intézetvezető főorvosasszonynak köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, hogy itt lehet.
Illetve dr. Fejes Melinda neonatológus és gyermekneurológus főorvosnak is köszönjük, hogy mindezeket elmondták.
Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönjük a lehetőséget.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én már a búcsúzom, Huszár Katát hallották. Viszont hallásra!
Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
Látogató.
Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
ahol a tudás élménnyé válik.
Turizmus,
gazdaság,
informatika,
pedagógia,
borászat.
Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
itt jövőt építesz.
Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
A tudás forrása.
Reklámot hallottak.